a utalványt. Éppen visszatolta a fiókot, amikor megjött Charles úr, csomagokkal a karján. Charles úr félreértette a helyzetet, amikor látta, hogy Maigré az asztal fölé hajol. Elviheti, mondta az újságra mutatva, nincs benne semmi. Én csak a folytatásokat olvasom és az apró hirdetéseket. Mintha erről lett volna szó. Hát így volt. Prosper Donjit ül, nyugodtan, ennél az asztalnál. A három asszony ott oldalt ügyködik, a mosogató vízgőzében. Donj! A felügyelő egyik percről a másikra elvesztette nehézkességét és álmos külsejét. Mintha hirtelen sürgős tennivalója akadt volna. Nem köszönt senkinek, gyorsan bement az öltözőbe, fogta a kabátját, menet közben felvette, és egy perc múlva már taxiban ült. Az ügyészség pénzügyi osztályára, szólt oda a sofőrnek. 3:44, talán még találott valakit. Ha minden jól megy, remélhette, hogy még az est leszállta előtt. Megfordult. A taxi keresztezte Edgar Fagoné, vagyis Zebió útját, aki gyalog ment a Majestic felé. 10. vacsora a Kupol kávéházban. Az akciót olyan túlzott lármával hajtották végre, hogy még az az öreg antikvárius is, aki mint egy vakond, lassan haldoklott sötétboltjának mélyén, előjött. Egészen az ajtóig, lassan csúsztatva lábát a parketten. Néhány perc múlva 6 óra. A Rue Saint Peres homályos üzleteiben még nem gyúltak ki a lámpák, lila árnyékok vetődtek az utcára. A főkapitányság autója, amikor befordult a rakpartról, olyan hangosan tülkölt, hogy az antikváriusok és egyéb boltosok mind felriadtak üzleteikben. Azután iszonyú fékcsikorgással megállt a járda mellett, 3 férfi ugrott ki belőle, olyan elszánt arccal, mintha sürgető hívásnak engedelmeskednének. Maigré azonban egyedül ment az ajtó felé, amelynek üvegére, mint egy lehúzókép, rásimult az alkalmazott sápadt és ijedt arca. Egy nyomozó bement a kis utcába, hogy meggyőződjék róla, nincs-e az üzletnek másik kiárata, és a társa, aki ott maradt a járdán, inkább torzképe volt egy detektívnek, nagy bajusszal, mérges, gyanakvó tekintettel Maigré szándékosan választotta ki őt. Az üzletben, amelynek falait keleti szőnyegek borították, bársonyos nyugalom honolt, és az alkalmazott megpróbálta visszanyerni lélek jelenlétét. Atom úrral akar beszélni. Megnézem, itt van-e? A felügyelő már félretolta az útból. Valami rést fedezett fel a szőnyegek között, a bolt mélyén, vöröses fényt, és halk mormogást is hallott. Hamarosan egy kis szoba közepén találta magát, amelyet mintha 4 szőnyeg képezett volna, egy dívány állt benne, tarka bőrvánkosokkal, és egy gyöngyházberakásos, kerekasztalka, amelyen török kávé párolgott. Egy férfi állt a szoba közepén, menni készült, és nem látszott sokkal magabiztosabbnak, mint a segéd. Egy másik a díványon ült, aranyvégű cigarettát szívott, és néhány szót szólt idegen nyelven. Atom úr, ugyebár, Maigré felügyelő, a bűnügyi rendőrségről. A látogatónak még sürgősebbé vált, hogy elmenjen, és hallatszott, ahogy az ajtó bezárult mögötte, mialatt Maigré nyugodtan leült a dívány szélére, és kíváncsian nézte a törökös kávé apró csészéit. Nem ismer rám, Atom úr. Pedig egy fél napot töltöttünk együtt, valóban, már majdnem 8 éve. Szép utazás volt. A vogézek, Elzász. Ha jól emlékszem, egy határoszlop mellett váltunk el. Atom úr elhízott, de az arca nagyon fiatal maradt, és a szeme gyönyörű. Választékosan volt öltözve és parfümözve, az ujjai gyűrűkkel díszítve. Inkább kuporgott, mint ült a dívány mélyén, és ez a kis szoba, amit alabástrom utánzatú lámpa világított meg, inkább hasonlított valami keleti bazárhoz, mint egy párizsi üzlethez. Mi is volt akkor a bűne? Nem nagy, ha jól emlékszem. De mivel az iratai nem voltak rendben, a francia kormány helyesebbnek találta, hogy felajánlja önnek ezt az utazást a határig. Egyébként még aznap este visszajött, de a látszat meg volt mentve, és azt hiszem, jó összeköttetéseket szerzett. Atom semmit sem vesztett nyugalmából, macskaszerű mozdulatlansággal figyelte Maigret. Azután bankár volt, mivel Franciaországban attól, aki a polgárok pénzét kezeli, nem követelik meg, hogy büntetlen előéletű legyen. Megint voltak kellemetlenségei, Atom úr. Megkérdezhetném, felügyelő úr, hogy mit akarok itt, ugye? Őszintén szólva, még magam sem tudom. Kocsival jöttem, és az embereim kint állnak az ajtó előtt. Lehet, hogy valamennyien együtt megyünk el. Atom keze nem reszketett, amikor újabb cigarettára gyújtott, minek utána egy mozdulatot tett Maigré felé, aki visszautasította. Az is lehet, hogy szép csöndesen elmegyek, és itt hagyom önt. És ez mitől függ? Attól a választól, amit egy kis kérdésemre adni fog. Annyira ismerem a diszkrécióját, hogy néhány megelőző intézkedést foganatosítottam annak legyőzésére, amint látja. Bankár korában volt egy könyvelője, a jobb keze, a bizalmi embere, figyelje meg, hogy nem mondok bűntársat, akit Jane Ramuelnek hívtak. Egy szóval, azt szeretném tudni, miért vált meg ettől az értékes munkatársától, pontosabban, miért dobta ki őt. Elég hosszú csend. Atörn gondolkozott. Téved, felügyelő úr. Nem dobtam ki Ramuelt, önként távozott tőlem, egészségi okokból, ha jól emlékszem. Maigré felkelt. Egye fene, akkor az első megoldást választom. Kövessen, Atom úr. Hová akar vinni? A határra, mint akkor. Könnyed mosoly lebegett a keleti úr ajkán. Csak hogy most megváltoztatjuk a határt, gondolja csak el, hogy Olaszország felé van kedvem utazni. Közölték velem, hogy ebben az országban, amelyet ön nagy sietséggel hagyott el, elfelejtette letölteni 5 évi börtönbüntetését, amelyet fedezet nélküli csekkekkel elkövetett csalásért kapott, úgyhogy. Üljön le, felügyelő úr! Azt gondolja, hogy nem kell azonnal megint felkelnem. Mi a szándék a Ramuellel? Talán, hogy oda jutassam, ahová való. Mi a véleménye? És hirtelen hangot változtatva. Rajta, Atom, ma nincs vesztegetni való időm. Azt hiszem, Ramuel a kezében tartja önt. Bevallom, hogy ha meggondolatlanul fecsegni kezd, sok kellemetlenséget okozhat nekem. Egy bank ügyei mindig komplikáltak. Az volt a mániája, hogy mindenbe beleütötte az orrát. Azon gondolkozom, hogy nem volna jobb, ha mégis Olaszországot választanám. Ha csak nem ad valami garanciát. Például, hogyha beszél önnek valamiről, nem vesz róla tudomást, mivel hogy a dolog már a múlté, és hogy azóta tisztességes kereskedő lettem. Nincs kizárva. Ez esetben megmondhatom önnek, hogy Ramuel és én elég viharos veszekedés után váltunk el. Rájöttem, hogy a saját szakállára dolgozott nálam, és egy csomó írást hamisított. Gondolom, megőrzött néhány bizonyítékot. Atom szempillája verdesett, nagyon halkan mondta. Csak hogy ő is megőrzött másokat, úgyhogy. Úgyhogy kölcsönösen kézben tartják egymást. No, Atom, kérem, azonnal adja át nekem ezeket a bizonyítékokat. A másik még habozott kissé. Olasz börtön vagy francia börtön. Végül felkelt. Felemelte a kárpitot a dívány mögött, felfedett egy kis, falba épített páncélszekrényt, és kinyitotta. Itt vannak azok a váltók, amelyekre Ramuel ráhamisította nem csak az én aláírásomat, hanem 2 ügyfelemét is. Ha megtalálna nála egy kis, piros noteszt, amelybe különböző tranzakciókat jegyeztem fel, nagyon hálás lennék. És az üzletben, ahogy Maigré sarkában haladt, rövid habozás után rámutatott egy pompás karamani szőnyegre, és ezt mormolta. Vajon tetszenéke Maigretnének ez a minta? 8:30 volt, amikor Maigré belépett a Kupol kávéházba, és a hatalmas teremnek azon része felé haladt, ahol vacsorát szolgáltak fel. Egyedül volt, kemény kalapja a tarkójára tolva, keze a zsebében, mint rendesen. Mintha semmi más nem foglalkoztatta volna, mint hogy szabad helyet keressen magának. Hirtelen észrevett egy kis embert, aki egy tányér vegyes felvágott és egy pohár sör előtt ült. Nini, Lukász, szabad az a hely, ott maga mellett. Leült, mint egy olyan ember, aki előre örül a jó vacsorának, majd újra felkelt, hogy átadja kabátját a ruhatárosnak. Mellette egy feltűnően közönséges külsejű asszony asztalán egy hatalmas langusztarák fele kellemetlen hangon ezt kiáltotta. Pincér, a